Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy különleges és hosszú programról, egy projektről, a Jövőd a természettudományokban rejlő, röviden labor projektről fogunk beszélgetni. Elsőként köszöntöm szeretettel Bődecs Pált, aki ennek a projektnek a vezetője.
Üdvözlöm Önöket!
Nagyon sokan tudják, hogy miről van szó, hiszen rengeteg előadáson már részt is vettek a környező iskolák, oda ellátogattak a tanulók, egy gyönyörű épület fel is épült. Mi volt ennek a legfőbb célja, hozadéka?
Nagyon örültünk, hogy sikerült bekerülnünk ebbe a rendszerbe, ebbe a pályázati fordulóba, hiszen egy hatalmas lehetőség ez egy iskolának, vagy egy egész körzetnek, hiszen több mint 300 millió forintos beruházással, projektköltséggel folyt ez a munka. Ebben voltak laboreszközök, épületfelújítás, de nagy részt azért a szellemi terméknek a létrehozása és megosztása volt a fő célja ennek a projektnek, hogy a természettudományos érdeklődését a diákoknak fölébresszük, erősítsük, és ne csak a gimnazistáknak, tehát nem csak a gimnázium érdekében történt ez, hanem a környék általános iskolái is részt vehettek ebben a projektben, meg részt is fognak még venni.
Október 22-én lesz ugye a projekt záró rendezvény, de nem fog befejeződni. Hány iskola vett részt ebben?
10 partner iskolája volt a gimnáziumnak. Még 5 évig fenntartjuk azt a projektet, kisebb volumenben ugyan, kevesebb óraszámban jöhetnek a diákok, de jöhetnek továbbra is. És a szilárd gimnazisták is használhatják, most már ők nagyobb óraszáma, hiszen több idő lesz erre. A két laboratóriumot, ami kiválóan fő van szerelve, és hát a természettudományos tárgyakat, úgy mint a földrajz, biológia, fizika és a kémia tantárgyak oktathatók korszerű eszközökkel ezekben a helyiségekben.
Ugye ez a cím a projektnek, hogy a jövőd a természettudományokban rejlik. Miért igaz ez a mondat? Nyilván a projektvezető ebben hisz, hiszen ez egy hatalmas munka.
Nyilván sok diák van, akinek a jövője ebben a tudománykörben teljesedik majd ki, és még talán nem is tud róla. De jó lenne, ha minél többen irányulnának e felé a pálya felé, hiszen egyrészt hiány szakmák vannak közöttük, akár a tanári pályán is, egy fizika tanár, nagyon keresett, egy informatika tanár. De a sziparban is nagy szükség van ilyen képzettségű fiatalokra, és ez nem egy könnyű pálya, hiszen elég sokat kell hozzá tanulni, matematikát, természettudományokat gyakorolni, és nehéz motiválni manapság a fiatalokat olyasmire, ami erőfeszítést igényel. Ez alapból arról szólna, hogy ezt a motivációt megadjuk nekik, hogy szívesen tegyék, örömmel, kedvel, sikerélményt biztosítsunk számukra, és olyan látványos kísérleteket, amik megragadják az képzeletüket, és így a kedvük is nagyobb lesz. Hát ezeket a fiatalokat akartuk megszólítani ezzel, akiknek a jövőjük ebben az irányban lenne a legsikeresebb, hogy ezt felismerjék, és egyre többen gyakorolják is ezt.
Ugye a mostani modern pedagógia halad ebbe az irányba, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem elméletben, hanem a valóságban éljenek át. Egy kicsit talán ennek is teret adott ez a program.
Igen, a modern tanulás egy tapasztalati tanulás felé mozdul el. A diákokat tevőlegesen be kell vonni a tudás megszerzésének a folyamatában is, tehát nem lehet már csak eléjük tenni egy könyvet, vagy egy példatárat, meg házi feladatokat, és akkor ők azt oldják meg, és dolgozzanak rajta. Úgyhogy nekünk is alkalmazkodni kell ezekhez a változásokhoz, és ez egy hatalmas lehetőség, hogy most ehhez anyagi segítséget is kaptunk. Egyrészt az eszközöket, ha nézem, másrészt pedig, hogy a tanárokat is felszabadították erre, hogy alkossanak munkafüzeteket, programokat, tananyagokat dolgozzanak ki. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy segítség lesz a jövő szempontjából, hogy ezt megtanítani könnyebb a tanárnak, hogyha ő maga dolgozta ki ennek a programnak a részleteit.
Meg fognak szólalni a projektben résztvevő tanárok is, hogy milyen tapasztalataik vannak, mennyire sikerült motiválni valóban a diákokat, milyen tapasztalatokat szereztek, és milyen visszajelzéseket kaptak. Egyetlen kérdés zárásként a projektvezetőhöz. Mi volt a folyamatnak talán a legnehezebb része, és melyik volt a legszebb?
A legszebb része az épületnek a felújítása, hogy szinte egy új épület bontakozott ki a város szívében a régi épületekből, amik jól ismertek voltak, és nem voltak azért méltók a gimnázium szép épület együtteséhez. Büszke is vagyok erre a munkára. Dóka József volt a tervezője, és gondolom, hogy egy jó hangulatú épületet sikerült alkotni, ahová szívesen jönnek a diákok. A legnehezebb nyilván a projektnek a adminisztratív lebonyolítása, hiszen 300 millió forintról elszámolni, hogy az pontos legyen, megfelelő legyen, az mindig elég sok feszültséget jelent a projekt részvevőinek.
Nagyon szépen köszönöm, és sikeres folytatást kívánok, és sikeres projektzáró rendezvényt október 22-én.
Köszönöm szépen.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést a labor projektről. A labor vezetővel ülök itt szemben, Gavlikné Kisanitával, aki a Szilárd Járon gimnázium igazgató helyettese, de hogy ezt a nagy feladatot most ő kapta. Tulajdonképpen mióta tart ez a feladat?
2014. szeptemberétől indult igazándiból a pályázatunk, amikor először is az épület lett kibővítve. Az oktatás az csak januárban indult, hiszen december 16-án történt meg a labornak a műszaki átadása. Ezután szállították be nekünk a megrendelt eszközöket, és így januárban elkezdődhetett az oktatás.
Kísérletezhetnek a gyerekek 4 tantárgyból. Milyen eszközöket használhatnak itt akár a szilárdisok, illetve a partneriskolák tanulói?
Amikor megterveztük az eszközöknek a beszerzését, gondot okozott az, hogy hogyan is osszuk el a meglévő pénzt, hiszen jönnek általános iskolások is, és gimnazisták is. A gimnazistáknak emelt szintű kísérleteket kell elvégezniük, illetve egyetemre készítünk elő, és digitális méréseket is kell végezniük. Ezeknek az eszközöknek az értéke igen magas, tehát ilyen milliós nagyságrendű, nagyon jó adatbegyűjtőt is sikerült beszerezni, viszont az általános iskolás gyerekeknek pedig ugye mindegyiknek a kezébe kell adni az eszközöket, azok pedig olcsóbbak, de azokból sokkal több kell. Így aztán próbáltunk mindenkinek megfelelni. Én úgy gondolom, hogy egy elég jó eszközparkot alakítottunk ki.
Mennyire illeszkedik a modern oktatásba véleményed szerint? Mennyiben nyújt újat?
Igen, itt a gyerekek mindegyike elvégezheti a kísérleteket, ez nagyon pozitívum. Kifejlesztésre kerültek munkafizetek, melyet a partneriskolák, illetve a mi iskolánk tanárai készítettek el. Így a gyerekek egész órán a feladatlap segítségével dolgozhatnak, és maguk végzik el a gyakorlatokat. A tanárok, mieink, illetve a partneriskolák tanárai módszertani továbbképzésen is részt vettek, ezzel is bővíthették tárházukat.
Megtudtuk, hogy nem csak a szilárdisok, hanem kifejezetten ez a program arra irányult, hogy a környező iskolák tanulói, illetve pedagógusai is részt vehessenek ezekben a kísérletekben. Milyen tantárgyakról is van szó?
4 tantárról, illetve 5 tantárgyról van szó, mert 5.-6. évfolyamon természetismeret van, 7. osztálytól felfelé 12-ig pedig biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyak.
Kik voltak a generálpedagógusok a Sziládiból, akik ebben részt vettek és vezették ezeket az órákat?
4 kolléga vett részt benne, földrajzból Bertalan Gábor, biológiából Nagykálózi Népaska Andrea, kémiából Zseni Zsófia és fizikából Raparvi Róbert tanár úr. Én kémia-fizika szakos vagyok, de én csak laborvezető órát nem tarthattam.
Hány iskolával volt kapcsolatunk, hány iskola diákja élvezhették?
10 iskola tartozik a partneriskoláknak a körében, a Kiskunhalasi Általános Iskolák, illetve a környező város, illetve falvaknak iskolái.
Én azt láttam, nem tudom, jól láttam-e, hogy nagyon sokszor az étkezőben a partneriskolák diákjai ebédeltek is. Ez része volt a projektnek?
Igen, nem csak ebéd, hanem 10 órait is kaptak a gyerekek, és a nap végén pedig egy ebéddel zárult ebben a projekt időszakban.
Milyen programok kapcsolódnak még ehhez az órákon kívül?
Számos program valósult meg, hát, hogy néhányat említsek, tanulmányi versenyek voltak a tavalyi tanév második felében. Ezek csapatversenyek voltak, hiszen a gyerekek csapatban jobban szeretnek részt venni, mint az önálló versenyeken. Itt főleg inkább a laboreszközöknek a használata, ilyen gyakorlati feladatok voltak. Ezen kívül a Tudomány Hétköznapjai rendezvénysorozat keretében minden tantárgyhoz fűződően voltak előadások, Most szeptembertől pedig szakértői foglalkozások voltak. 5 szakértővel kötöttünk szerződést, megállapodást, ők mind egyetemi oktatók, vagy volt egyetemi oktató, akik eljöttek hozzánk, és most szeptember-október hónapban 2-2 előadást, illetve foglalkozást tartottak.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen a laborvezető tud talán a legtöbbet mesélni erről az egész programról. A zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést a Szilárdi Laboros projektről, amely azt gondolom, hogy a város, illetve a környék tanulói számára egyaránt hasznos. Információkat találnak a labor.sziladi.net oldalon. Itt egyébként a videók is letölthetők, tehát használhatók érdeklődőknek, tanároknak. No, folytassuk. Róka András nevét nagyon sokan ismerik, úgy gondolom, mesélj nekünk róla.
Igen, dr. Róka Andrással nekem már régi munkakapcsolatom van. Ő az ELTE-n tanít, kémia-fizika szakos, és az ELTE-n minden pénteken délután tart gyerekeknek, 7.-8., illetve a gimnazista korosztálynak észbontogató előadást. Ehhez kapcsolódóan hívtam én le már évekkel ezelőtt is őt, és tartott mindig itt nálunk bemutatókat, és most szakértői foglalkozás keretében is jött az általános iskolás korosztályhoz, illetve a gimnazista korosztályhoz.
Ha jól hallottam, a gólyafészek református óvodában is volt. Ez engem meglep, hogy működik ez.
Igen, volt az óvodában is, és Olgától azt hallottam, hogy 15 perc legyen az előadás, mert az óvodás gyerekek csak eddig tudnak ülni és figyelni. Hát érdemes megnézni, hogy egy egyetemi oktató hogyan tud óvodásoknak is tartani nagyon érdekes, látványos bemutatót, és hogyan kötötte az ő meglévő ismereteikhez, és egy óra hosszáig figyeltek a gyerekek, és élvezettel hallgatták, illetve nézték az előadását. Most ehhez kapcsolatban elmondanám, hogy az óvodások voltak nálunk is. Szeptember 25-én, ugye a kutatók éjszakájára, hát estére nem akartuk már őket hívni, de délelőtt két időpontban jött a nagy csoportos csoport, 45 percet dolgoztak itt a laborban nagy élvezettel.
Ugye laborvezetőként egy kicsit a megszervezésbe rád hárult a dandárja a feladatoknak, legalábbis a gyakorlati feladatoknak egész biztos. Mi volt a legnehezebb része?
Hát a legelső nehéz feladat az az eszközöknek a beszerzésénél adódott, amikor még nem voltak meg a munkafüzetek, és úgy kellett eszközöket beszereznünk, hogy nem tudtuk, hogy mire. Ez egy nagyon nehéz feladat volt. Aztán a szervezési feladatoknál felkérni az előadókat, a programokat megszervezni, a feladatlapokat elkészíteni, időben kiértesíteni a gyerekeket, iskolákat, és utána azért, hogy megfelelő számú érdeklődő legyen a laboratóriumban.
Ezek alapján szerintem logisztikai főiskolán biztos diplomát kapnál. Mi volt a legszebb része? Nyilván minden munkának van nagyon sok öröme.
Hát nézni a gyerekeket a foglalkozás végén, hogy milyen jó volt nekik, élvezték. Van, amikor túl is élvezték, és már rájuk kellett szólni, hogy az előadó nem hallja a saját hangját, mert annyira lelkesedtek, igen.
Anita, neked azért nem váratlan dolog mindez, hogy ezt a feladatot megkaptad, hiszen nagyon régóta működik itt a Sziládiban egy úgymond nyitott kiskutatók éjszakája. Honnan indult ennek az ötlete, vágya benned?
Igen, itt megint visszatérnék, hogy az ELTE-n végeztem, és utána én rendszeresen visszajártam, és tényleg jó kapcsolatom van ott a módszertanos tanárokkal, illetve a Róka András tanárúrral. És először én vittem föl gyerekeket, vonattal utaztunk föl 5-esekkel, és mentünk el a tanár úr előadására, aztán ő jött le.
De egy vágy van benned, én azt látom, hogy ezeket megmutasd a diákoknak, hiszen ezek kísérletekkel telen, nagyon érdekes, csinálunk. Tehát érezted esetleg, hogy szükség van megújítani a sima oktatási módszereket?
Igen, aztán én is összeállítottam egy előadást, nagyon sokan eljöttek, biztosan vannak, akik emlékeznek, hogy a lépcsős fizikánkban ugye hányan ültek bent, és aztán egy szomszédban élő kisgyerek apukája kérdezte, hogy hát miért nincs ez rendszeresebben, vagy mikor lesz a következő, és akkor úgy elkezdtem ezeket megtartani, és mindig megtelt. Volt, hogy 70-en ültek a tanteremben, és figyelték, és kicsik is, meg nagyok is, mert jó pár szülő elhozta az óvodás vagy az alsó tagozatos gyermekét.
Hát én kívánok neked nagyon sok erőt, hiszen néha végtelennek tűnik ez a feladat. Köszönöm, hogy mindezt tetted, és hát reméljük, hogy ilyen örömben fog folytatódni.
Köszönöm szépen.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Továbbra is egy különleges és szép programról beszélgetünk, projektről, amelynek az a címe, hogy Jövőd a természettudományban rejlik. Köszöntöm szeretettel az egyik résztvevő és a laborban órát adó pedagógust, Nagykáló Zini Paska Andreát. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye 4 kollega volt ez a Sziládiból, aki folyamatosan órákat tartott, ezek egyike te vagy, mint biológia szakos tanár. Mesélj a tapasztalataidról, miért tartod jónak ezt a formát?
Egyrészről nyilván, amit a diák saját maga megtapasztal, sokkal hamarabb meg fogja tanulni és meg fogja jegyezni, illetve nagyon szeretnek a gyerekek bütykölni, meg kísérletezni. Nagyon-nagyon élvezték ezeket az órákat, hát egyrészt ugye, hogy köpenybe kell öltözni, és ez egyből már is adott egy feelinget az egésznek. Meg hát, hogy kipróbálhattak mindent, tehát amit csak lehetett, megnéztünk, megvizsgáltunk, kísérleteztünk.
Mennyiben mások ezek az órák, mint egy sima tanóra?
Hát először is fel kell öltözni, úgy, mint egy rendes laborban, tehát fehér köpeny, illetve a kísérlet megkívánja, akkor gumikesztyű, védőszemüveget is kell használni, tehát ez nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek. És hát nyilván nagyon oda kell figyelni, tehát be kell tartaniuk pontosan az utasításokat, mert hát nyilván elég sok baleset előfordulhat, de szerencsére ügyesek voltak a gyerekek, és nem sok kárt tettek a berendezésbe, meg magukba se.
Akkor labor megmaradt.
Labor megmaradt, igen.
Annak kapcsán beszélgetünk, hogy most október 22-én lesz a Sziládi dísztermében a projekt záró rendezvény. Ugye egy éve eltelt. Le fognak-e zárulni ezek a foglalkozások?
Nem, még továbbra is tartanak, csak kisebb intenzitással, illetve most már más kollégák is bekapcsolódhatnak a munkába, és tarthatnak órát lent.
Milyen jellegű órák zajlottak le tulajdonképpen a laboros órák keretében?
Biológiából főleg mikroszkópi gyakorlatok voltak, meg hát kémcsőkísérletek elsősorban.
Milyen tantárgyak vonódtak be?
Biológia, fizika, kémia és a földrajz.
Te, mint biológia tanár, milyen kísérleteket végeztél a gyerekekkel? Milyen tudást tudtál átadni?
Tehát főleg mikroszkópi gyakorlatot, tehát az egysejtűek világát megismertük. Például egy csepp pocsolya vízben mekkora élet van. Tehát hemzsegtek a papucsáletkáktől és mindenféle férgektől. Meg hát főleg élettani kísérleteket, tehát táplálkozással, légzéssel kapcsolatos.
Légzéssel hogyan lehet kísérletezni?
Például cigigépet csináltunk, az volt a legnagyobb szenzáció. Elszívhattak egy cigit, idézőjelbe persze, az udvaron, hogy az utcáról is nézték, hogy pöfékeltünk kint.
Hogy zajlik egy ilyen kísérlet? Engem nagyon szerintem a hallgatókat is felcsigáztad.
Műanyagpalack segítségével csináltunk egy cigigépet, tehát a műanyagpalackra beletettük a cigarettát gyurmával, és akkor kimentünk, meggyújtottuk, és akkor így pumpáltuk a palackot, tehát minthogyha tényleg elszívtuk volna, és akkor egy vatta volt a cigaretta alján, és ilyen tiszta sárga, meg fekete volt, és a gyerekek is maguk elszörnyűködtek, hogy tényleg ez kerül a tüdőnkbe.
Akkor tulajdonképpen ez egészen közel hozza mindazt, amiről esetleg csak olvasnának a gyerekek. Milyen lehetőségeket látsz ebben, és mennyire illik bele ez véleményed szerint az új pedagógiai irányzatokba?
Hát nagyon beleillik, mert a gyerekek nem bírják végigülni a 45 percet, tehát csak az, hogy én beszélek, az már nem vonza őket, tehát muszáj, hogy valamit ők is csináljanak, meglássanak, megtapasztaljanak. Most már ez a tanári előadás, ez nem igazán működik.
Sokszor emlegettük, hogy labor és modern felszerelések. Mik azok a modern felszerelések, amiket használhattok?
Hát sztereomikroszkóp, digitális mikroszkóp, akkor kipróbálhatták a bunzenégőket, ugye eddig borszaszégőt használtunk. Digitális tábla, van kamera is, és akkor tulajdonképpen a tanári kísérletet ugyanúgy nézhetik a gyerekek, tehát nem kell körbeállni az eszközt, akkor elszívó berendezést is használtunk, És hát laborunk dísze Samu, aki szintén be van öltözve nyilván, mert hogy laborról van szó, és hát őt nyáron, télen mindig más ruhába öltöztetjük, hogy így igazodjon ő is a körülményekhez.
A hallgatók lehet, hogy nem tudják mindannyian pontosan, hogy Samu egy csontváz.
Igen, egy csontváz. Egyébként Saroltan, tehát női.
Nagyon szépen köszönjük, Andrea, és hát kívánunk neked hasonló élvezetes órákat a fenntartó szakaszban, mint eddig is.
Köszönöm szépen.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Jövőd a természettudományban rejlik laborprojekt záró közeledik. Köszöntöm Bertalan Gábor szeretettel.
Én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Földrajzból tartottad ezeket a laboros órákat. Milyen eszközöket tudtál használni a diákokkal, amiket egyébként nem tudtál volna?
Hát én régebben is tartottam már laboros órákhoz hasonló órákat földrajzból, tehát térképészetből, illetőleg kőzetamból volt úgynevezett gyakorlati óra, de számomra is újdonság volt az, hogy gyakorlatilag egy jó felszerelt komplett laboratóriumban földrajzi jellegű kísérleteket kellett végeznem, tehát ez számomra is nagy kihívás volt, mert azért a földrajztárgyban az nem megszokott dolog az, hogy a tanárok és a diákok kísérleteznek, úgyhogy az elején hát egy-egy laboros órára akár 2-3 óra előkészület is szükséges volt, és nyilván amikor az ember már belejött ebbe a dologba, akkor ez már gördülékenyebben ment. Hát voltak klasszikus kísérletek, például egy mészkőreakciója sósavval, vagy éppenséggel vulkáni működés szimuláltunk, ecettel.
Ez hogyan zajlott? Szerintem biztos, hogy mindenkit érdekelne.
Inkább a vulkános dolgot mondanám, azt otthon is kellett próbálni minden további nélkül. Szükség van egy kis ecetre, piros ételfestékre, mosogatószerre, szódabikarbonára, és nyilván, amikor ezeket az anyagokat összeöntjük, illetve ráöntjük a szódabikarbonára, az ecetet, az ételfesték és a mosogatószer elegyét, akkor egy elég érdekes jelenséget tapasztalunk, és ráadásul ezt még meg lehet csinálni, hogy egy kis vulkán modellt építünk homokból, akkor egész látványos kísérlet születik ebből. De ennél azért veszélyesebb kísérleteket is csináltunk a laborba, amiket most annyira nem részleteznék, elszívó fülke kell hozzá, meg nyilván megfelelő védőfőszerelés, meg gyakorlatrutin.
Ugye említetted itt a mészkő és sósavat, hirtelen nekem eszembe jutott, hogy háziasszonyként tulajdonképpen, amikor a mosdókagylóról a sósavval marjuk le a oda rakodott vízkövet, akkor hasonló dolog történik?
Igen, ez hasonló kémiai reakció lehet, de ebben nem mennék bele, mert azért kémia nem az erősségem. Inkább arról mesélnék, hogy még milyen földrajzi kísérleteket csináltunk. Hát a kedvencem az a tűztornáda volt, amit egy videón láttam, és akkor ezt sikerült fölfejlesztenünk olyan szintre, hogy egy lemezjátszóra tudtam rászerelni azt a fémkosarat, amiben maga a jelenség nagyon szépen kivitelezhető, és nem nekem kell erőködni azzal, hogy forgassam ezt az egész eszközt, hanem a lemezjátszó ezt megteszi helyettem. Tehát ez egyfajta újításnak is tekinthető. Ezen túl menő pedig nagyon sokféle fajta kísérlet volt, és én úgy láttam, hogy a diákok pont ezt a részét szerették nagyon, nem csak az órán ülnek és jegyzetelnek, és akkor esetleg még képeket vagy videókat néznek, hanem gyakorlatilag ez egy tevékenykedtető feladat, egy manipulatív feladat, hogy nekik valamit saját kezüleg meg kell csinálni. Időnként nyilván ez nem egyszerű, de én úgy láttam, hogy ez egy másfajta terhelés volt, másfajta tevékenység volt a számukra, mint amit egy átlag földrajz órán megszoktak. Tehát mindenképpen változatosabb volt így az óra.
Mennyire van helye ennek a fajta útnak az új oktatásban?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek kísérletezzenek, meg kell találni a sorányokat. Tehát nyilván szükség van arra, hogy elméleti tudást is szerezzenek, de azt sem árt, hogyha gyakorlatban kipróbálhatnak bizonyos dolgokat.
Ugye mindenkinek a gyakorlatban való kísérletezésről egy laborban az jut eszébe, hogy robbantás. Voltak-e olyan periódusok, amikor valami nem sikerült, és vicces helyzetek adódtak?
Éppen nem olyan régen történt velem egy érdekes szituáció, egy picikét több anyagot használtam egy kísérlethez, és a kísérlet anyagának egy része a plafonon kötött ki, de ez csak próbálkozás volt, tehát ezt nem gyerekekkel végeztük. Nyilván a veszélyesebb szituációkat azt megoldjuk elszívófülkében, és megcsináljuk úgy, hogy a diákokat ne veszélyeztessük, de tényleg figyelni kell, mert azért a laborról tudni kell, hogy ez egy veszélyes üzem. Nem véletlen az, hogy minden órán külön figyelünk arra, hogy ne legyen baleset, illetve a gyerekek balesetelmi tájékoztatót kapnak, tehát nagyon kell figyelni arra, hogy azért ne legyenek kellemetlen szituációk.
Hogyan fogadták a gyerekek? Mik voltak a visszajelzések?
Alapvetően tetszik nekik a laborfoglalkozás, tartottunk foglalkozásokat a gimnazistáknak is, külsősöknek is, én azt láttam, hogy tetszik nekik. Ami esetleg időnként gondot jelenthet, hogy nem minden olyan földrajzi anyaghoz van kísérlet, aminél éppen tart az ember, tehát időnként vagy az anyag belülébb kell mennünk, vagy más anyaghoz válogatunk kísérletet, tehát ez nem mindig passzítható össze, de azt gondolom, hogy ennek ellenére azért sikerült jól megoldani ezeket az órákat. problémákat.
Térjünk vissza egy kicsit, a tűztornádó kísérletet említetted, amiben tulajdonképpen egy újítást is hajtottál végre a megvalósításban. Hogy néz ez ki? És hol található esetleg ennek videófelvétele?
Hát az interneten én már publikáltam ilyen felvételeket, de a labor program keretében 30 videófilmet készítettünk, amiket felrakunk a labor honlapjára, és ott ezek a kísérletek megtekintvetek. Többek között ez a tűztornádós felvétel is fönt lesz az interneten, ott meg lehet majd ezeket tekinteni.
Mi történik a tűztornádóban?
A jelenség elég érdekes. Tulajdonképpen az történik, hogy egy forgórendszerbe égető anyagot teszünk, és a tűz nem csak simán ég, hanem gyakorlatilag egy tornádóhoz hasonló lángnyelv fog kialakulni, egy vékony hosszúkás lángnyelv, ami igyekszik ebből a fémkosárból, amiben forgatjuk ezt az égető anyagot, igyekszik ebből kimászni. Picit hasonlít a tornádóra. Egyébként a természetben is megfigyelhető ez a jelenség, amikor erdőtűz vagy bozótűz van, akkor természetes módon is kialakul tűztornádó, ezt tudjuk szimulálni a laborba. Igazából ami érdekes dolog még, hogy ugye 4 laboros tanár van, plusz ugye laborvezetőnk, a Galitné Anita. Kaptunk egy csontvázat is ugye a laborba, és őt tulajdonképpen egy 5. kollégaként kezeljük, tehát időnként beöltöztetjük megfelelően az évszakhoz, vagy éppenséggel olyan módon állítjuk be, mintha ő is részese lenne az órának.
Milyen új kihívásokkal szembesültek a tanárok, akik ebben részt vettek? Módszertanilag fejlődtetek-e? Hogy látod?
Ez mindenképpen egy módszertani újítás a számukra, tehát még egyszer mondom, hogy földrajzból nem szokványos dolog az, hogy ennyi kísérlet történik, és mondom még egyszer, hogy az előkészület az, ami elég komoly befektetést igényel. Tehát egy-egy laboros órára, a kezdetekben legalábbis 2-3 órát is készültem, most már azért hamarabb végzek az előkészületekkel. Tehát mindenképpen azért a megszokottól eltérő oktatás az a tanárok számára is egy érdekes dolog, én azt gondolom. Tehát a diák is érdeklődik az ilyen új dolgok iránt, és nyilván a tanárok számára is ez egyfajta érdekes dolog.
Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert a fenntartó szakaszban, hiszen tudjuk, hogy nem zárult le a program, hanem továbbra is folynak majd ezek az órák.
5 évig még azért kevesebb óraszámban ugyanúgy folytatunk kísérleteket, tartunk kísérleti órákat, laboros órákat, tehát nyilvánvaló, hogy a labort használjuk, és ami még fontos dolog, hogy nem csak mi 4-en fogunk ebben a laborban dolgozni, hanem mostantól kezdve már a gimnázium valamennyi kollégája lejöhet és laboros órákat tarthat. Én gondolom, hogy akár töriből vagy magyarból is ki lehet találni érdekes dolgokat, amik passzolhatnak az adott órához, és mondjuk laboros óraként elmennek.
Nagyon szépen köszönöm, sok sikert!
Köszönöm szépen!
Adásunk hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.